Rádióegyetem. Itáliai humanizmus. Hogyan működik a társadalom? Alberti a családról. Takács József előadása.
Tisztelt hallgatóim! A mai alkalommal egy a tovább lépve annak a sorozatnak egy másik szálát folytatjuk, amit Petrka Bokácsóval kezdve az individuum jelentőségének megnövekedésétől indultunk, és a megismerési stratégiákon vizsgáltuk a irodalomhoz való viszonyt, a művészet forradalmi változásaiban pedig a látvány valósághoz való viszonyt, és eljutottunk a neoplatonista filozófia megállapításaihoz, Pico della Mirandolához, aki az egész téma címet adta tulajdonképpen az előadásoknak, az emberi méltóságról írt diskurzusával. Ennek egy másik fonala, ennek a szellemi mozgásnak, az ember és társadalom kapcsolatának a fényében nézhető, hiszen Pico della Mirandolával az ember-isten viszonyt érintettük. Ennél sokkal földhözragadtabb gondolatmenet is működik a Quattrocentóban. Akkor, amikor Leon Battista Alberti a családról ír, egy olyan közhely alapján is kezd foglalkozni ezzel, ami a görögség óta ismeretes, a zoon politikon, az ember, mint olyan lény, aki részt vesz a társas életben, és így módon a család és az állam képzete magától értetődően kapcsolódik egybe. Albertitől itt ezen a kellemesen markáns metszeten kívül azt a mottót választottam, ami Albertinek a művészekkel kapcsolatos egyik ismert és sokat idézett mondás, hogy a L'artista in questo contesto sociale non deve essere un semplice artigiano, ma un intellettuale preparato in tutte le discipline ed in tutti i campi. Vagyis a művész, mint olyan, a művész képzett a Quattrocento számára az Alberti jelképzelésben egy humanista figura, aki minden tud, ami minden tudományt ismer, és minden területen képzett. Ami az egyik lehetséges módja a művész elképzelésnek, tudjuk, hogy ezzel majd, hogy nem párhuzamosan, hát mondjuk egy másfél ember öltővel későbben Leonardo saját magát Homo Sansa Lettere-nek fogja mondani, tehát nem kötelező ez a fajta alberti modell. De a Quattrocento első felében érthető ez az elkülönülés, hiszen a középkor művész képe azért sokkal közelebb áll a mesterember képhez. Emlékszünk rá, hogy a középkor korábbi századaiban még művész neveket is ritkán ismerünk. Nagyon gyakran csak monogramokból tudunk azonosítani kezeket. Vagyis a személyiség nem volt döntő, nem volt fontos a műalkotás szempontjából. A Petrarca Boccaccióval kezdődő folyamat teszi meg azt a döntő lépést ezen a téren is, hogy a művész személye igenis fontos, és a művész nem akárki, nem egy sima mesterember, hanem a legmagasabban képzett értelmiségi, intellektuál, természetesen. Néhány mű a nagyon gazdag életműből, a Della Familiát azért tettem első helyre, mert ez a mai témánk központi része, mint ismeretes négy könyvből áll. 1433-34-ben írt az első három könyvet, ezt 37-ben még átdolgozta kicsit, majd 1441-ben írta meg a negyedik könyvet. A fikció szerint Pádovában játszódik, 1421-ben az Alberti család egyik család fője halottas ágyánál kezdődik a beszélgetés. A dialógusban négyen vesznek részt, ebből három literátor, ahogy a humanista tudományokkal foglalkozó személyeket megkülönböztetik, a negyediktől, aki kereskedő, aki egyszerű ember, és ő a saját gyakorlati tapasztalatait viszi a diskurzusba. Ez a műve vulgáris nyelven íródott, aminek az okáról a prológusban be is számol Alberti. A nyelvet ő is központi jelentőségű kérdésnek tartja, és Vallához hasonlóan ő is úgy gondolja, hogy a római birodalom bukását az a nyelvi ellehetetlenülés okozta, amit a latin nyelv szenvedett el. A vulgáris nyelvet pedig természetesen lényeges megnyilatkozási folyamának tartja. Úgy gondolja, hogy ahogy a latinok tudtak görögül, de latinul beszéltek, így nekünk, mondja ő, a saját anyanyelvünkön kell beszélni, és természetesen latinul tudnunk kell. Tehát ez a párhuzam működhet. Ezen kívül az anyanyelv fogalma még egy szempontból különbözik az előző generációk nyelvi attitűdjétől. Petrarca számára a latin nyelvhasználat arra is alkalmas volt, hogy az ő számára kedves szűkebb körben nyilvánulhasson meg. Albertitől ez a gondolat távol áll. Alberti kifejti, hogy ő kifejezetten sokak számára akar megnyilatkozni, azért írja a Della Familiát vulgáris nyelven, hogy minél többen olvashassák. Ez nem konzekvens, ez a tevékenysége, hiszen a festészetről szóló alapvető traktátusát 1435-ben latinul írja. Igaz, hogy ennek elkészíti majd egy valószínűleg egy vulgáris nyelvi változatát is. Az apologi centumot latinul írja, ezek rövid aforizmát addig meghaladó terjedelmű szövegek különböző tanulságokkal. Viszont a Cseretáme Coronario 1441-ből az az emlékezetes vállalkozás, az a költői verseny, amelyet Firenzében rendeznek, azzal a kifejezett szándékkal, hogy a vulgáris nyelven való költészet lehetőségét bizonyítsák. Mégpedig úgy, hogy a témát is egy magasztos témát választanak, a barátságról kell költeményeket írni, és minden olyan versformát javasolnak, amit a latin költészet használ, tehát bizonyítani akarják, hogy igenis a metrum nem akadálya a vulgáris nyelvű költői megnyilatkozásnak. Maga Alberti hexametereket ír például erre a versenye, ez az egyik első vulgáris nyelvű hexameter, ami az itáliai költészet terméséből fönnmarad. Azt is tudjuk, hogy ez a vállalkozás nem járt sikerrel abban az értelemben, hogy magát a koronát, a költői koronát nem adták át, ami a jutalma lett volna ennek a versengésnek, hiszen azok a döntöttek a költői versenyben, akik a latin nyelv elkötelezett hívei, egyházi személyek voltak, tehát ők éppenséggel az ellenkező ideológiát képviselték. A Quattrocentónak ebben az időszakában döntően a latin nyelvűség jellemzi a firenzei kultúrát. Tehát ez mondjuk utólag nem megmagyarázhatatlan, hogy végül is az áttörést nem okozott ez a kísérlet. Latin nyelven írja a Mumus című regényét, ami úgy tűnik, hogy a szakirodalom számára is az utóbbi évtizedekben vált az érdeklődés egyik központi kérdésévé, témájává. A Mómusz valóban egy különleges regény. Maga Mómusz, ugye mi valószínűleg a saját mumus szavunkat ugyanettől a görög istenségtől kapjuk, aki Lukiánosz évén tudunk. Ez a legtöbbet. Mómusz a rossznak az istensége a mitológiában, aki bosszantja a társait, az isteneket, az embereket, mindenkit keresztbe tesz, mondanánk mai szóval, mindenféle pozitív vállalkozásnak, és egy egészen különleges mitológiai, allegorikus regényt ír ebből a történetből. Alberti hosszú ideig úgy gondolkodott erről a regényről a szakirodalom, hogy humanista ötletek szabad jegyzéke, többé-kevésbé, és talán az utóbbi 2-3 évtizedben újabb és újabb kritikai kiadások jelennek meg. Jellemző módon nem annyira összetett a szöveg, és annyira tömény, allúziókkal teli, hogy maga a szakma is elégedetlen az eddigi kritikai kiadásokkal, most úgy tudom, a harmadik kritikai kiadás jelent meg, és még mindig nem elégedett a szakma. Egyébként a doktori iskolánk büszkesége, hogy Jakab Éva éppen ebből fogja disszertációját írni, és alig, ha nem vállalkozik a fordítása is. Ez a történet, hát nem tudom, olvasni ritkábban szokták, de már hallani szoktak róla, azzal a konfliktussal indul, ami Jupiter és Mómusz közt éreződik ki, amikor Jupiter ugye sztorit, ha mástól nem tőlem, alig ha nem hallottátok, elrendeli az isteneknek, hogy teremtsenek valami hasznosat, ők általában teremtenek is házat, ezt, azt, kertet. Hát Mómusz pedig sorra kritizálja ezeket a kreációkat, a háza azt mondja, hogy micsoda hülyeség, hogy nincs rajta kerék, hogyha máshol van rá szüksége, akkor nem tudja odébb vinni. Tehát ilyen praktikus kifogásai vannak. Mi a többi isten azt mondja, hogy jó, akkor te is teremts valamit. Mire Mómusz meg is felel az elvárásoknak, és megteremti a svábbogarat, a csúszómászókat, mindenféle kellemetlenkedő szörnyűséget. Azon kívül állandó intrikákkal viszályt szít az istenek között, ezért Jupiter úgy dönt, hogy a földre száműzi Mómuszt. A földön Mómusz első dolga az emberek föllázítása az istenek ellen, akkor Jupiter rájön, hogy ez se jó, akkor a fámát küldi utána az istennővel, még aznap éjjel összefekszik Mómusz, ebből születik a Málá fámá, és így zajlik nagyjából a történet. Végül is Mómuszt le kell kötözni, és nyakig tengervízbe ültetni, hogy valahogy semlegesítsék. Vagyis a rosszal szemben nincs igazán eszköze Jupiternek, úgy tűnik. De nem csak erről van szó, ennél sokkal összetettebb a történet, ez az utolsó könyvből derül ki, amiben a hívők, az emberek tiszteletük jeléül színházi előadást terveznek az isteneknek, és be is rendezik a színháztermet az istenek szobraival, amit a kíváncsi istenek meg akarnak szemlélni, és még az előadás előtt meglátogatják a színhelyet, aminek az a következménye, hogy összedül az egész színpad, és tehát tökéletes a káosz. Vagyis ez a Teatrum Mundi kép, ami félreérthetetlen aktualizálása az addig is gyanúsan kulcsregényként olvasható történetnek, éppen azt az időszakot öleli fel, ugye, amikor a IV. Jenő pápa Rómából elég sajátos körülmények közt kényszerül menekülni. Azután ezt a vándorzsinatot végig viszi, de ennek az eredménye is eléggé bizonytalan, minden bizonytalan. Ez a pápai államnak ez a korszaka, ez a legjellemzőbb, talán ez a fajta kaotikus működés, amit könnyű lenne a pápával azonosítani. Jupitert ennél bonyolultabb azért az utalásrendszer, tehát nem valószínű, hogy egy az egyben Jupiter lenne a pápa, holott ugyanakkor Jenő pápáról is följegyezték, hogy az intikáknak nem nagyon tudott véget vetni a kúrián belül, és tehát bonyolult helyzeteket nem nagyon tudott megoldani. Sajátos módon pár darabja lesz a Momusnak a déli edifikatúrja, ami pedig Alberti főművének is tekintett alkotás. Ebben Vitruvius 10 könyvének megfelelően is 10 könyvben foglalja össze az építészetről való tudását a Quattrocentónak. Vitruvius-t követi is, és Vitruvius-tól eltér. Ebben van ennek a könyvnek a hallatlan izgalma az autonómiájában, ahogyan a Vitruvius-i elveket megtartva, megszüntetve aktualizálja magát az építészeti gondolatot. Az építész megtartja Vitruvius-tól azt a három alapelvet, ami az építészet legfontosabb része, a Venustas, Firmitas és Utilitas elvét, vagyis a szépség, a célnak megfelelés és a statikai szilárdság területéről értekezik, és természetesen minden másról, amiről csak lehet. Eddig tudjuk, hogy Alberti többek között olyan munkákban is részt vesz, mint Róma városának a földtérképezése az antik emlékek szempontjából. Tehát egy egészen átfogó építészeti koncepció találunk a déli edifikatóriában, aminek a gyakorlati háttere, a közvetlen anyagismeret is jelen van Alberti tevékenységében. Majd pedig a tész státuá zárja ezeket a 1464-ben mondjuk a többet kommentált vagy ismert műveket. A déli edifikatória és a Momus összefüggése az egész alapkoncepcióban ragadható talán meg. Mind a kettő totális képet céloz meg arról a világról, amiben Alberti találja saját magát. Most, hogy ez a világ micsoda? Egy nagyon szellemes mottót választottam ennek az érzékeltetésére. Marazzitól, akinek a Metamorfosi della Storia a Momus e Alberti című könyve 2004-ben jelent meg, tehát viszonylag új, és már ezeknek a, hát nyilván az Alberti évfordulója időzítette. Albertinek pekje van, mert 100 évvel később született, mint Petrarca, tehát mindig a második szereplője csak az itáliai centenáriumi megemlékezéseknek. Hogy mit kell a művészeteknek és az irodalomnak és egyáltalán közvetítenie. Erről állapítja meg már azt összefoglalóan, hogy az Alberti koncepció nem egy föltételezett valóság ábrázolást céloz meg. Tehát az imitációnak az a formája, ami az arisztotelianizmusban és ennek a továbbélésében a központi elvárás az irodalommal és képzőművészetekkel szemben, hanem ezt a natura teorica della cosa-t, vagyis ahogyan a dolgokat elméletileg el tudjuk gondolni. Tehát ez egy sajátos, nem a neoplatonista elképzelés a valóságnak, hanem az az elképzelés, hogy a valóságról lehet elméletileg képet kapnunk, és ennek a természetét meg tudjuk ragadni. Általában ugye az idealizmus lényege, hogy annak a természetét tudjuk megragadni, ami elméleti, és a világgal való kapcsolat, tehát ebben a nem úgy, ahogy vannak a dolgok, tehát nem valamiféle tapasztalati valóság, hanem a dolgok elméleti természetének a megragadását jelenteni. Ez megint más kicsit, mint ami Leonardo lesz, aki... Leonardo sok mindent mond, tehát mondja egymásnak ellentétes állításokat is, egymás ellentétes állítások is felpelnek Leonardo-nál, de egy nagyon sokat idézett Leonardo-i gondolat az, hogy nincs más igazság, csak az, ami matematikai bizonyításon áthalad. És a tapasztalatnak Leonardo nagyon sokszor erős hangsúlyt ad. Ez a natura teorica della cosa érezhetően más kiindulópont, más elképzelés a világgal való kapcsolatunkról. Ezt így ebben az alberti szituációban, az alberti világképben, tehát ezeket a mómuszban is megtaláljuk ezeket az ellentétpárokat, az imitációt és az invenciót, ami mindenképpen jelzésszerű az imitáció, mint az arisztotelianizmusnak egy ókorba delegálható abszolút szabálya, és az invenció, ami vitatott Boccaccióék még megvédik, ugye a költészeti szabadságot, az invenció az új szellemiséget jelenti, tehát az Albertivel kortárs szellemiséget, hiszen a képzőművészetben láttuk is, hogy hogyan dolgozik együtt Brunelleschivel, mennyire fontos neki a perspektíva, kutatás, vagyis az invenció nem megszüntetve vagy ellentmondva az imitációnak, hanem egy más szintre emelve a natura teorica della cosát célozza meg. Ugyanígy ez a virtu fortuna kérdésben is a mumuszban azt tapasztaljuk, hogy a mumusznak egy sor akciója nagyon sikeres, holott virtu igazán nem tapad a kezéhez, ha szabad ilyen képzavarral élni. Tehát valami olyasmit vesz észre Alberti a mumuszban, ami ellentmond minden morálfilozófiai előfeltevésnek. És ehhez valószínűleg ezzel a virtu fortuna kérdésnek a köréhez sorolható az idő fogalom, amivel a mumusz is él, az isteneknek a saját idejük, az örökké valóság és az embereknek a limitált ideje egymásba csúszik a mumusz történetben, hiszen mumusz félig ember, félig istenként működik, meghalni nem tud, de élni se hagyják, tehát egy ilyen nagyon fontos időnkívüliség. Ez az időnkívüliség lesz az egyik izgalmas dolga az alberti világképnek és gondolatnak. A kizökkent időérzékelése mondanám, hogyha nem félnék attól, hogy nagyon modernizálom a dolgokat, és egyfajta belevetítéssel értelmezem az alberti világképet. De megerősíti az harmónia és az occasione ellentéte is, természetesen a harmónia celestis alapján minden szépségnek is a forrása, és az építészetben, amikor a szépségről értekedik, akkor a harmóniát jelöli meg, mint a legnyilvánvalóbb szépség forrást, ami az arányok helyes ellendezéséből fakad az épületeken, és ez természetesen azzal a harmóniával azonos, ami világegyetem Isten harmóniája. Alberti, mint gyakorló építész is, azért ehhez a szépségfogalomhoz is hozzáteszi a kiegészítésként a dekórum fogalmat a harmónia mellé, ami két funkcióban is működik. Egyrészt alkalmas arra, hogy kiemelje az arányokat, tehát a dekórum a harmonikus arányokat hangsúlyozni tudja. Másrészt pedig, hogyha valamilyen okból lett a harmónia nem tökéletesen valósult meg, akkor a dekórum el tudja fedni. Tehát ezek a teljesen praktikus építészeti megjegyzések az egész Alberti attitűdbe tökéletesen beleillenek, aki az elmélet legmagasabb szintű ismerete mellett a gyakorlatot is bele dolgozza a saját munkáiba. Ez az okkezióne pedig az a véletlenszerű alkalmak szervezte világ, amiben Momus, ha úgy tetszik, belekergeti Jupitert. Jupiter képtelen megvalósítani azt az égi harmóniát, amit elvárnának tőle, mint főistentől, és ebben a véletlenszerű alkalmi intézkedésekből, cselekményekből áll össze a Momus egész esemény története. Ami így már ebből a megközelítésből nézve, már innen is érezzük, hogy sokkal több, mint szabad ötletek jegyzéke. Nincs meg az a központi szervező elő, az a szál, ami mondjuk egy antikvitásban megszokott regénytörténetnél, tehát az aranyszamárnál megvan. Ezt viszont helyettesíti éppen ennek az egyensúly hiánynak az állandó érzékelése, ami most már, hogyha narratológiai szempontból is megnéznénk a Momust, akkor egészen nyilvánvalóvá válna a kompozíciónak és az egyes részeknek ez a nagyon lényeges strukturális összefüggése. Tehát egy olyan történet, amiben éppen a főisten mindent elrendező szerepe kérdőjeleződik meg, abban maga a történet ugyanezt a megkérdőjelezettséget prezentálja. Tehát a Momusnak ez a fajta látszólagos szétesettsége, ez annak a világnak a szétesettsége, amit a főisten prezentál a műben. A modern olvasása ennek a Momus szövegnek egyes kritikusokat már addig vezet el, hogy a nihilt vegyék észre, illetve nihilizmust tulajdonítsanak a szövegnek. Valószínűleg túlzás, és én is úgy érzem, hogy ez túl a 20. század végi elképzelés lenne Albertiben nihilizmust keresni. Minden esetre kétségtelen, hogy valami nagyon más az Alberti szemléletben, mint még azoknál van a humanista traktátusokban is, amelyek, mint az előző alkalmakkor erről részletesebben szó volt, egyszer több igazságot feltételeznek, tehát egyszer több nézőpontból közelítve meg egy-egy kérdést, nem kizárólagossága törekszenek, tehát nem egy mindent elsöpő szintézisben próbálják feldolgozni az elég tett problémát, hanem úgy gondolják, hogy többféle igazság létezik egymás mellett. Az Alberti nihilizmus ezt úgy ebben az olvasatban egyetlen igazság sem létezik változtatná, ami végül is nem működik, hiszen az egész életművet nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy Alberti nagyon kritikus és nagyon keserű szövegeket is produkál, de az egész életművében jelen van egy valami magasztosnak a tudása. Tehát valami, ami miatt érdemes végezni a dolgunkat, hogy úgy mondjam. És ez talán ahhoz áll közelebb, amit az a csodálatos Michelangelo töredék mondott ki, hogy az sculpture qui cosa divina, tehát mindenféle ellenséges környezetben, nehéz körülmények között, jöjtségben, vádaskodásban iszény dolgokat alkotni. Ebben a liberazione all'interno del tragico, hogy ezt Marassi fogalmazza meg, Ez egy számomra nagyon okos szemves olvasat a Momusznak. Tehát az olvasó ebben a tragikus, tragikomikus szituációban érezhet egy megszabadítást, egy szabadságélményt. Tehát ez a leláncolt, mozdulatlanságra ítélt Momusz ebben az egészen redukált helyzetben is megkerülhetetlen figura. És ez a furcsa üzenete, tehát puszta létezésével befolyásolja a világot, vagyis van valami, ami még a legszörnyebb helyzetben is tovább aktív. Ez az aktivitás az, ami a liberációnét jelentheti, és ettől messze fölött áll mindenféle morális megfejthetésnek. Nem jó és rossz közti ítéletről van beszélni ilyen szó. Tulajdonképpen a Rucellai palotát azért hoztam csak ide, ami Alberti tervezte és Rossellino megépítette, reneszánsz palota, hogy azt a egyrészt meggyönyű, és a sok szöveg mellett jobban mutat egy kép is. Másrészt, hogy az Alberti szellemiséget reprezentáló képzőművészeti alkotáson ezt az összetettséget próbáljam meg egy kicsit demonstrálni. Tehát ugye ez a palota a saját három emeletével egy ókori mintának az oszloprendjét tökéletesen elénk állítja, ez a Kolosszeumnak az oszloprendje, Dorion és Korintoszi. Anélkül, hogy ez túl lenne hangsúlyozva, tehát ez kvázi jelzés arra, hogy megvan a kapcsolat az antikvitással, és egy szűk utcába egy monumentális homlokzatot tervez be, vagyis egy sokkal emberibb léptékű palotát hoz léte, mint a nem sokkal korábban született Medici palota, tehát azok a nagy kváderköves, rustika megoldásos homlokzatok. Itt egy a két dimenziónak, három dimenziónak egy nagyon kellemes, finom játéka valósul meg, egy igen tekintélyes párkánnyal lezárva, amit vagy Michelangelo fog folytatni, például a Felnéze palotánál. Tehát egy sor dologban az antikvitás és saját korának összekötését zseniálisan oldja meg építészetileg. Most ez a régi új modell, ez a Rucellai család számára készült palota, természetesen a funkciók tökéletesen megfelelnek az alsó szint, a kiszolgáló szint, a szolgaszemélyzet, a felső a nemesi szint és a hálótermek a harmadik szinten, igen. A réginek és újnak ez a fajta találkozása, alapszituációja de la Familiának is, a haltokló atya, aki a saját tapasztalatát át akarja adni az ifjabb generációknak, akik természetesen a saját kérdéseikkel és saját szemléletükkel vitatva, elfogadva dolgozzák ezt föl. Az első három könyv, ami a család problémáinak gyakorlati oldalával foglalkozik, házassággal, magával a család fölépítésével, neveléssel, a család fönntartásának a kérdéseivel. És a negyedik pedig, ami már a firenzei tartózkodása után születik, illetve a közben, barátság és a kapcsolatok kérdéseivel. Van néhány olyan pont, ami általános tanulságként levonható, de maga az egész traktátus nem nagyon kezelhető valami mintakönyv vagy előírás könyv szerint. Tehát nem az a funkciója, mint egy századdal későbben lesz az udvari embernek mondjuk, vagy a kifejezetten viselkedést előíró kézikönyveknek, nem is az, mint a fejedelemtükröknek, amelyek leírták az arisztokrácia tovább élésének a formáit. itt az ember van az emberi jelenség problémája áll a közepében. Ez a virtu dell'uomo, amiben a virtu morálfilozófiai kategória volt. Az alberti virtuhoz kapcsolható fogalmakat nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt a morális vonatkozás szinte, hát a volontában természetesen jelen van, de átadja a helyét a nagyon-nagyon gyakorlati megfontolásoknak. Az operozita, ez mint a virtunak az alapeleme, ez egy igen lényeges és új szempont. A ragione virtunak az összefüggése, ez is másképp tálalja ezt a kérdésket. Tehát azt látjuk, hogy az az ember eszmény, amelyiket Alberti megfogalmaz, megint csak nem a valóságot képezi le, tehát nem a reáltának valamiféle imitációja, hanem egy olyan virtuózó ember elképzelése, aki egy teoretikusan megfogalmazható ideál. Tehát aki szorgalmas, aki akarja a jót, és akinek megvan az a szellemi képessége, hogy el is döntsön is a választásban. Vannak egészen sajátos vonásai ennek a traktátusnak, kimond dolgokat, amelyek valószínűleg evidenciának számítanak, csak nem föltétlenül illet kimondani. Például, hogy a gazdagság az a hírnép megszerzéséhez igen hasznos. Alberti ezt szépen körüljárja, hogy ha gazdag vagy, ha szegény, nincs semmi baj, ha szegény vagy. Ha szegény vagy, akkor törekedj arra, hogy becsületesen élj, és igyekezz meggazdagodni. De ha gazdag vagy, akkor több mindenre van lehetőséged. Megvan lehetőséged arra, hogy hírnevet szerez magadnak, de, és itt jön a következő lépés, a hírnév az nem önmagáért való. Hírnév arra való, hogy azt jól használva vissza lehessen forgatni, épp úgy, mint az anyagiakat a kereskedésben mondjuk, ezek a kedvenc példái, hiszen az Alberti család kereskedő család, ezért az Albertiről morál, mercantile és hasonló jelzők is gyakran forognak a Della Familiával kapcsolatban is. Tehát a hírnév visszaforgatandó, a hírnév révén jót tudunk tenni másokkal, pozíciót tudunk elfoglalni a város vezetésében, föl tudjuk világoztatni a városunkat is, tehát egy olyan valami, ami a közvetlen egységen kívül, a legszorosabb emberi egységen, a családon kívül, egy szélesebb család a társadalom számára is hasznos lehet. Most itt is az idő kérdése előkerül, még nagyon élesen. Az egyik dialógusban a kereskedő szájából Alberti azt a gondolatmenetet, hogy három dologgal rendelkezünk. Az embernek három tulajdona van. Hát az első kettől mindjárt tudjuk, hogy micsoda, ez a test és a lélek. De hát mi az a harmadik, kérdezgetik eléggé jól dramatizált kíváncsisággal a többiek, mire az időt hozza be, mint a harmadik birtokunkat, és ami rendkívüli nagy értékünk. Az idősebb korosztály ellenveti, hogy lehetne az idő a tulajdonunk, amikor nem tudjuk átadni másoknak. Hiszen csak azt gondoljuk tulajdonnak, amiről rendelkezhetünk. Mi azt mondja, és ez egy nagyon furcsa, érdekes gondolat, mert hogy még ez sem igaz. Mert hogyha a helyedbe valaki más jön, akkor te a saját idődet átadtad másnak. Mondjuk egy város kormányzásában, ez evidens. Vagyis erről is le lehet mondani. Az idő tehát egy olyan fajta tulajdonná válik az alberti gondolatkörben, amivel mi rendelkezünk, mi beoszthatjuk például az időnket. Másrészt pedig az időpénz, ez megint egy kereskedelmi tapasztalat. Ha mondjuk romlandó árut el kell adni, akkor bizony ezt egészen a bőrünkön érezzük, mi kereskedők. ezzel a példával ír is, ugyanis a kereskedelemmel szembeni morális fenntartása a középkornak az adásvétel közötti különbség, ugye, hogy megveszek valamit valamennyiért, és eladom drágábban, micsoda dolog. És Alberti ezt gyönyörűen elmagyarázza, hogy egyrészt időt fordítasz rá. Tehát időtbe telik az, hogy megvesz, egyik helyről elvidd a másik helyre, és elad. Ez idő és fáradtság. Ráadásul az idő éppen a romlandó áruk esetében még olyan értelemben is közre játszik, hogy ha nem időben teszed meg, akkor tönkre megy az áru, tehát nem tudod eladni, nincs rajta, veszteséged van haszon helyett. Tehát a kereskedő kénytelen magasabb áron adni, mint amennyiért megvette, hiszen másképpen nem tudná fedezni ráfordított időt például. Az idő ilyen praktikus is lehet. A véletlennel és a fortunával szemben is nagyon termékenyen hat ez a merkantil etika. Most minden pejoratív mellék íz nélkül mondom. Vagyis azt mondja, hogy a szerencsét nem lehet kizárni, és nem is kell kizárni, nem kizárni kell a szerencsét, hanem meg kell őt szelídíteni, mégpedig bölcsességgel és óvatossággal. Körültekintésre és bölcsességgel kell a szerencsét kezelni. Kezelni kell. És lehet a szerencsét kezelni. Amit ki is fejt, hogy a szerencse valóban véletlenszerű, de a szerencsének van bizonyos természete, amit ha kiismerünk, akkor módunk van arra, hogy a szerencsét kedvébe járjunk, mondjuk, tehát moderálni tudjuk őt, és a szerencsét a magunk javára fordíthatjuk. Ezek a gondolatok aztán nagyon-nagyon izgalmasan folytatódnak Machiavellinél, aki nyilvánvalóan ismeri Albertit és használja is. A család és köztársaság összekapcsolásában, amikor arról ír Alberti, hogy ha te a közjót vagy a családod érdekét teszed a serpenyő két oldalába, akkor melyik az, amelyik súlyosabb számodra, akkor azt fogják válaszolni egybehangzóan, úgy döntenek, hogy a család. Tehát a család az elsődleges, de, és ezt hozzáteszik, de a család érdeke nem lehet a közjóra vására. Vagyis van egy hihetetlenül izgalmas gondolat ebben a családcentrikus kereskedő morálban. Tudja azt, hogy a köz a családokból épül fel. Tehát egy család önmagában a köz ellenére nem lehet boldog. Nem szerezhet magának több javat, mint a többi, mert fölborul egy egyensúly. És ez a másik vezérelve Albertinek, ez az egyensúlya, amit ő az aureál mediokritász elvet sokszor idézve, ezt inkább az egyensúlyra fordítja, tehát azért kell a túlzott gazdagságtól, túlzott szegénységtől menekülni, mert ez az egészséges viszonyokat bolygatja meg, és rossz vért szül. És így jut el addig, hogy a családok, a híres családok szétesését vizsgálva, azt állítja, hogy a családok és az államok történetében van rokonság. Azok hullanak szét, amelyek nem jól szervezik meg saját magukat. És ahhoz, hogy jól legyen megszervezve, erre írja le ezt, hogy sok minden kell hozzá, de ezek közül a giusta legge-t kiemeli, a virtuosi principit kiemeli. És tehát az, hogy a giusta legge, ez Salutatitól kezdve a firenzei városállamnak egy visszatérő gondolata, a városlakó attól szabad, hogy tudja, hogy mik a törvények, törvényeket pedig azért tartja be, mert ezek a törvények mindenkire egyaránt vonatkoznak. Tehát ő, ha betartja a törvényeket, akkor tudja, hogy más is betartja őket, biztonságban élhet. ehhez kellenek az előjárók, ugye a virtuózi principi. A bölcs tanácsok, az átgondolt vezetés nyilvánvalóan, folti e konstanti fatti. Ezek a fattik, ezek az operozita dolgai. Tehát működnie kell a városnak, ahhoz, és egy átlátható, erős, megbízható tevékenységet kell folytatnia, ahhoz, hogy ne essen szét. És azt mondja így, hogy a fortuna nélkül lehet azért hírnevet is szerezni, tehát a fortuna a tisztességes, szolid életnek nem feltétele, hogy szerencse is legyen, járuljon hozzá, de viszont, ha még a fortuna is velünk van emellett, akkor ki lehet terjedni, és a dicsőséget, a glóriát lehet megszerezni, és ez a glória pedig ugye ez a, ami a végső érték, a posteritá és az immortalitá. Az immortalitá tér vissza itt, ami egy más, teljesen más úton indulva, de eléggé evidens módon megelőlegezi, vagy legalábbis párhuzamos a neoplatonistáknak az emberi Isten névállás elképzelésével. Az immortalitás természetesen a posztalitás révén van, tehát nem egy effektív halhatatlanság, hanem az utókor számára, ami megint csak egy a Petrarkától húzódó gondolati vonalba szépen értelmezhető. Egy villát fölvetitek, mert egy Medici villa még egy viszonylag kevéset idézett villa. Egy Ghirlandaio freskón található, és ez a Fiesolei Medici villa. A villa az Alberti számára az ideális szituáció, amelyben egy család tökéletesen föl tudja építeni saját magát, elláthatja saját magát, egy akkora terület, amit beláthatóan lehet kormányozni, tehát egy tökéletes, egy locus aminus végül is. Van a Della Familiában egy nagyon érdekes párbeszédészet, ahol arról tanakodnak, hogy vajon a gyerekeket el kell leküldeni a villából a városba. Mert a város az bűnös, az megrontja, az veszélyes. És azt mondják, hogy igen, igen, tulajdonképpen a város az rossz, de tanulni ott lehet. Tehát minden gyereknek el kell menni a városba, megtapasztalni a várost, és aztán visszatérhet a villába, ha úgy dönt, és élhet békében, nyugodtan, visszavonultan. Vagyis ennek a kettőnek a viszonyát egymás föltételező viszonynak képzeli el Alberti, de így néz ki egy ideális villa. Landino lesz az, aki Alberti halálakor írja meg a Disputazione Scamaldolenzest, amit Montefeltrónak, grófjának fog felajánlani, dedikálni, mint korábbi műveit is. Ez egy Botticelli kép 1460-ból, ami mondjuk azt is érzékelteti, hogy ahogyan a Magnifico körében mennyire partneri kapcsolat van a fejedelem és a humanisták közt, ugye itt is a Landino és Montefeltro közt. Ez a cicerói mintá, ugye a tuscolani beszélgetések mintájára készül. A résztvevők fontosak, ez az akadémia tagja, és Alberti benne van. Alberti Rinuccini, Donato Acciaioli, Ficino, Landino. Itt a landinói rekonstrukcióban ez a vitának az első részében Lorenzo és Alberti közt a vita attiva és a vita kontemplatíva értékei közötti Rangsor esetében Alberti az, aki a vitát tívá. Lorenzóval egyetértve, egy kicsit különböző megfontolásokból, de mind a ketten az Impegno civile mellé teszik le a voksukat. Tehát a társadalmi elkötelezettséget jelölik meg, a társadalmi tevékenységet, mint az emberi élet értéket, az attivát, igen. Alberti és Lorenzo, bocsánat, az elbetűt Lorenzo. Ficino és Landino lesznek azok, akik az Ozio Letterariót dicsőítik, tehát egy ideális helyzetet képzelnek el, ahol igazából ki tud teljesedni a reneszánsz szellem, és egy visszavonulva egy óceánban élni. Ez nyilvánvalóan Albertinek nem adhatott meg, tehát ez egy másfajta elképzelés, és 72-ben születik a Disputazione Scamartulensis, ez a fénykora az Akadémia Platónica tevékenységének, ami más felé mozdul el, mint az egész Alberti életmény. Úgyhogy már ennyit gondoltam elmondani. Köszönöm szépen a figyelmeteket.
Elhangzott Rádióegyetem. Hogyan működik a társadalom? Alberti a családról. Takács József. Itáliai humanizmus. Az ELTE BTK-n 2012. március 21-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.